olyan messze nem is fogok menni. Tehát nem csak azért, mert az irodalom nagy halmazában maradok, hanem azért, mert azt gondolom, hogy hasonlóan gondolkodunk az irodalom értékteremtő és értékközvetítő szerepéről, és arról a varázslatról, amit el lehet élni az irodalmi alkotások által. Én egy óravázlattal készültem, a címe Morális kérdések a 20. század világirodalmában, és hát ugye az irodalom mint egyrészt, mint döntéskényszer jelenik meg itt az előadásban, illetve az órán. Másrészt pedig azért azt is hozzátenném, hogyha tanár úr úgy fogalmazott, hogy a történelem, mint vallás jelenik meg a tantárgyak között, akkor én ezt kiegészíteném az irodalommal is, olyan szempontból, mint egy formáló, egy olyan lehetőség a tanár számára, hogy nagy dózisban adja a gyerkőcnek az irodalmat és a történelmet, és óhatatlanul is a lexikális ismereteken túl közvetítenie kell valamiféle erkölcsi, morális üzenetet is. Én egy dupla órával készültem. A diákok, akiknek ezt az órát tanítottam, 12. osztályosok, és azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy meglehetősen szerencsés helyzetben vagyok, hiszen fakultációs osztályban taníthattam, tehát emelt szintű érettségire készül az az osztály, az a 12. osztály, ahol én ezt az órát, vagy ezt a dupla órát leadhattam, ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy a világirodalmi merítés, tehát több művet elemezhettem és több szerzővel foglalkozhattam, mint ami egyébként megjelenik úgy alapvetően a középszintű érettségére való készülésben. Tehát mint ahogy az imént is említettem, az irodalom egy olyan döntéskényszer és véleményformálás, amely, amikor a diák ezzel találkozik, mindenképpen úgy jelenik meg, mint valamiféle lehetőség arra, hogy reagáljon, és ne valamilyen száraz és unalmas filozofálgatás, illetve elméleti megközelítés síkján kelljen meghallgatnia vagy válaszolni egy-egy fontos morális kérdésre, hanem ott legyen abban a szituációban, oda kerüljön az író által megteremtett helyzet által abba a kérdéskörbe, amely ugye nagyon fontos erkölcsi üzenetet vagy kérdést tartalmaz. Összefoglaló óra, összefoglaló dupla óra, tehát a rendszerezés elsősorban, amit megjelenik, és én csoportmunkában gondolkodtam, és emellett még használom a kivetítőt is, a tanórán is, amikor erre lehetőségem van, nem csak jelen esetben, hanem amúgy is, hiszen azt veszem észre, hogyha csak szóismétlés jellegű a képi információ, akkor is ad a diáknak egy olyan töbletet, mivel annyira vizuális, annyira képi világban nőttek fel, hogy már én sem vagyok annyira idős, de azért én az írásvetítőnél kiszálltam ebből, de nekik szükségük van igazából a képi megerősítése is, és az elmondott szavak mellé oda téve a képet azt gondolom, hogy hasznos lehet. Nagyon fontosnak tartom irodalmi oktatásban az aktualizálást, tehát érezze azt a diák, hogy nem csupán régi könyvekről fújjuk rá a port, és fekete-fehér írókkal, költőkkel foglalkozunk, akik olyan régi avit problémákkal untatnak minket, hanem érezze azt a diák, hogy ezek a kérdések, ezek az üzenetek számára is fontosak, és hát a cél szentesíti az eszközt. Éppen ezért olyan közegbe próbálom helyezni sokszor ezeket az órákat, amelyekben a diák nagyon otthonosan mozog. Egy 18 éves diák nagyon otthonosan mozog a Facebook világában, és nagyon otthonosan mozog a televíziók világában, illetve ezen belül, amit az óratervemben is jelzek, a beszélgető sok, a talk show-knak a világában. Tehát, hogyha az ember törekszik arra, hogy ne csupán a szórakoztatás legyen a cél, de az élményszerűség meglegyen, és emellett még lexikális információt is, és ami nagyon fontos, valamilyen erkölcsi töbletet is tudunk közvetíteni, akkor talán elérjük a legfontosabb célt. Az óra menetét akkor szeretném röviden bemutatni. Tehát, mint mondtam, csoportmunkában gondolkodom, előre egy csoportmunkára berendezett terembe megyünk be, tehát néhány asztalt összetolunk, az asztalokra a mű címeket elhelyezem, amikkel foglalkoztunk, és a diákok úgy jönnek be már az osztályterembe, hogy húznak egy-egy szereplőnevet, és hát ők már ahhoz az asztalhoz ülnek le, ahol az ő művük szerepel, amelynek a szereplői közülük ők húztak. Tehát ezáltal egy kicsit véletlenszerű a csoportoknak a kialakítása, és egy kicsit már elkezdjük az ismétlést is, vagyis a bemelegítést, a megágyazást a feladathoz. És miután ez megtörténik, két-két borítékot adok a csoportoknak. Az egyik borítékban műveket találnak, a másik borítékban pedig erkölcsi problémákat. A feladat nyilvánvalóan az, hogy ezeket párosítaniuk kell, és ezáltal már arra is szeretnék rámutatni, hogy mi az, aminek az irányába elmozdulunk az összefoglalás kapcsán, tehát nem csupán átismételjük azokat a dolgokat, amelyek elhangzottak ezeken az órákon, hanem egy kicsit az erkölcsi, morális kérdésekkel is foglalkozunk. Azért én ezt felvillantanám, hogy mely művek kerülnek a művekborítékba, tehát itt Thomas Mann Mário és a varázsdójától kezdődően Kafka Átváltozásán, Camus Közönyén át, Hemingway az Öreghalász és a tenger című művén keresztül, Dürrenmatt az Öreghölgy látogatása, Brecht Kurázsi mama és gyermekei, Szentbrun a nagyutazás és Szolzsenyicin, Iván Gyenyiszovics egy napja, ez a végpont. Tehát ez van az egyik borítékban, és a másik borítékban pedig erkölcsi problémák jelennek meg. Az érzésekben való megalázásból indulunk el, a családon belüli szeretet vagy szeretethiány, az érzelmek iránti közömbösség, az idős emberek tisztelete, a célokért való küzdelem, a pénz és a morál konfliktusa, illetve a politika és az egyén kapcsolata található a másik borítékban. És a diákok ugye átgondolják azt, hogy milyen problémákkal és milyen művekkel foglalkoztunk. Miután ez megtörténik, hát egy lehetőségként én kivetítem a helyes megoldásokat. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen és üdvözítő megoldás, tehát hogyha más variációk bukkannak fel itt a megoldások során, akkor arról beszélhetünk, hogy miért érzi úgy a diák, hogy kötődik ahhoz az erkölcsi problémához az a bizonyos mű is. Tehát itt az érzésekben való megalázás kapcsán Thomas Mann Mário és a varázslóját lehet jó megoldásnak tekinteni. A családon belüli szeretet vagy szeretet hiány kapcsán felbukkan ugye Brecht művében, Kafka művében, Camus művében is ilyen kérdés. Az érzelmek iránti közömbösség egyértelműen a közönyhöz köthető elsősorban. Az idős ember tisztelete Hemingway az öreghalász és a tengeréhez kötődik elsősorban, és ez a mű kötődik a célokért való küzdelemhez is, illetve ide tettem még Dürrenmatt az Öreghölgy látogatása című alkotását. Sok alkotás foglalkozik a 20. században a pénz és a morál konfliktusával. Kafka az Átváltozása is érinti a kérdést, Dürrenmatt az Öreghölgy látogatása abszolút érinti a kérdést, és kiemelten Brecht Kurázsi mama és gyermekei. És hát a 20. század történelme kapcsán rengeteg irodalmi alkotás is átgondolja a politika és az egyén kapcsolatát, és hát a két sarokpont, a két nagy 20. századi diktatúra kapcsán, Szentbrun a nagyutazás és Szolzsenyicin, Iván Gyenyiszovics egy napja, tehát ezeket a műveket egyértelműen ide tudjuk kötni. Miután tehát megvolt, fogalmazunk így, a bemelegítés a dupla órára, ezután mindegyik csoporthoz kötök egy-egy művet, ezek a csoportművek, mégpedig kivetítés segítségével egy-egy könyvillusztráció, egy-egy filmfotó, vagy akár egy színházi adaptáció fotója az, amelyet a diáknak fel kell ismernie, és így mindegyik csoporthoz kötünk tehát egy-egy irodalmi alkotást, azok közül, amelyekkel foglalkoztunk az előző órákon. És miután felismerik ezeket, és ezáltal megvan a csoportmű, azt kérem tőlük, hogy egy-egy nagyon lényegre törő üzenetet fogalmazzanak meg az alkotással kapcsolatban. Tehát rögtön érezzék azt a diákok, hogy nem csupán a felismerés a feladat, hanem valamiféle értelmezés, üzenet is kötődik a képes felismerős feladathoz. És hát a csoportok így alakulnak ki, tehát a Kurázsi mama és gyermekei, az első csoport, aztán a Közöny, Camus-től, utána Kafka az Átváltozás című műve, az Öreghalász és a tenger, Hemingway-től, Dürrenmatt az Öreghölgy látogatása, tehát ugye öt csoportot alakítok ki, nálam ez 20 főt jelentett, tehát 4 fős csoportokat tudtam kialakítani. Miután tehát megvan az, hogy melyik csoporthoz melyik művet tudjuk kötni, utána egy olyan feladattal viszem tovább az órát, amelyet hát kifejezetten én úgy veszem észre, hogy élveznek a diákok, mégpedig a Facebook világának a megjelenése irodalom órán. Ez egyrészt nagyon szokatlan az ő számukra, tehát egy komoly helyzetben vagyunk, ugye iskolában, tanórán és komoly dolgokról beszélgetünk, és egyszer csak megjelenik ez a közeg, ez a kommunikációs közeg, amelyet ők akkor használnak, amikor nem tanórán vagyunk, és nem ilyen komoly helyzetben vagyunk, hanem jó esetben otthon, ugye, vagy akár a szünetben. Tehát egyrészt nagyon furcsa és mégis élvezetes számukra ez a szituáció, de megint csak azt mondom, hogy ügyelni kell arra, hogy ne csak a szórakozás irányba menjünk el. Éppen ezért azt kérem tőlük, hogy fogalmazzanak meg a csoportmű, a kiválasztott csoportmű egyik szereplőjének nevében egy-egy erkölcsi dilemmát vagy bölcsességet, és két másik szereplő reagáljon erre a mondatra, vagy erre a néhány mondatra komment formájában. Hát egy példa, ami most a legutóbbi óráról eszembe jut, például Hemingway öreg halásza, Santiago a tenger közepén, azon filozofál, és ezt posztolja is a Facebookon, hogy hát most küzdjön, vagy ne küzdjön, mi legyen ezzel a nagy hallal. A tanítványa Manolin pedig kommentel a partról, hogy hát ki kell tartania. Akik egy kicsit ellene vannak, ők azt kommentelik, hogy hát adja fel. Tehát magáról a küzdelemről egy ilyen furcsa párbeszéd alakul ki a Facebook bejegyzések segítségével, de bármelyik mű kapcsán igazándiból egy eléggé tartalmas beszélgetés az, ami előjöhet egy-egy ilyen megoldás kapcsán. Na most, tehát ugye a Facebook az első ilyen pont, ami már egy kicsit az aktualizálást is szolgálja, hogy egy kis verseny is legyen a feladat megoldásnál, lehet offline like-kal élni, ezt jelenti, ugye, tehát a hüvelykújnak a felmutatását, sőt lehet megosztani is azt az üzenetet, vagy azt a komment sort, ami a legjobban tetszett nekik, tehát a saját csoportjukra nem szavazhatnak a diákok, a többi csoportra igen, és hát ezáltal egy kis versenyt is hirdetünk, aki a legtöbb pontot kapja, like 1 pont, megosztás 2 pont, ő megnyeri a versenyt. Na most egyetlen egy tétje van ennek a verseny megnyerésének, hogy a győztes csoportnak az egyik tagja lesz a következő feladatnak a főszereplője, és itt, mint látjuk, ez a főszerep egy műsorvezetői funkció lesz. A műsorvezetőt én elnevezem Tónikának, a feladatot pedig Tónika Show-nak. Na most, aki asszociál erről a névről valami műsorra, az nem teszi rosszul, akinek semmi nem jut eszébe, ő se bánja. Tehát igazándiból egy talk show-t próbálunk itt megjeleníteni, és hát miután megvan a főszereplőnk, tehát megvan az egyik csoport, a győztes csoport, aki adja a műsorvezetőt, utána a többi csoportnak az lesz a feladata, hogy felkészüljön tehát erre a talk show-ra. A többi csoport a csoportmű főszereplőjét kell, hogy eljátsza egy ilyen tosó formájában. Tehát megbeszélik, felkészülnek erre a beszélgetésre, minden külsőséget megadunk ehhez, tehát a műsorvezető kap egy kis lapot, amelyre ugye közösen összegyűjtik, hogy milyen kérdéseket lehet feltenni, és hogyan dolgozzon, mint műsorvezető. A csoportműveket feldolgozók pedig a főszereplőnek segítenek, hogy hogyan viselkedjen, hogyan formálja meg a karaktert, milyen válaszokat adjon, tehát hogy úgy összességében mire figyeljen, és hát ezáltal akkor elkezdődik maga a talk show. A címet is megadjuk, tehát hogy ne menjen el semmilyen irányba maga az előadás, ezért ezt a címet kapja a beszélgetés, hogy erkölcs és erkölcstelenség. És hát, mint mondtam, a formaságokra is adunk, behívja a szereplőket a műsorvezető, a diákok tapsolhatnak, utána fújolhatnak, reagálhatnak, tehát igazából eljátsszuk magát a beszélgetést. De fontos az, hogy a műsorvezető tisztában legyen azzal, hogy milyen erkölcsi probléma jelenik meg abban a műben, és erre próbáljon meg fókuszálni. A szereplők egymással is kommunikálhatnak, egymástól is kérdezhetnek, de fontos, hogy maradjunk tehát az erkölcs és erkölcstelenség problémáján belül, függetlenül attól, hogy maga a játék vagy maga a szituáció megint csak meglehetősen szokatlan. És az értékelésnél már nagyjából a második óra nyitányában vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy ne hagyjuk abba úgy a játékot, hogy akkor most kiszórakoztuk magunkat, hanem egy kicsit beszéljük is meg az, ami ott elhangzott, és hallgassuk meg a diákok véleményét. Ami fontos, hogy ez a játék egy kicsit már kiemeli a fikciós világból az irodalmi szereplőket, ami azt jelenti, hogy hát ha nem is hiszik el feltétlen a diákok, hogy valós szereplőkről van szó, de azt látják, hogy ugyanolyan kérdésekkel, ugyanolyan problémákkal foglalkoznak, mint teszem azt egy ilyen beszélgetős műsorban azok az emberek, a hétköznapi emberek, akik oda bekerülnek és elmondják az ő bánatukat vagy élettörténetüket, és ez a kiemelés már átköt a következő feladathoz, mégpedig ezzel a címmel éltem itt, hogy irodalmi problémák a jelenben. Tehát megmarad továbbra is a csoportmunka. Három csoport azt a feladatot kapja, hogy egy mai történetet találjanak ki, melyben valamely mű erkölcsi tételmondata jelenik meg, mint végső következtetés. A másik két csoport pedig világirodalmi szereplők a jelenben címmel kell, hogy megalkosson egy történetet. Az első körben, az első címhez ezt a három tételmondatot adom meg egy-egy csoportnak, tehát a pénzért az ember mindenre képes, ugye jelzem a kérdőjellel, hogy lehet persze olyan történetet is kitalálni, vagy akár valóban megtörtént történetet elmesélni az osztály többi tagjának, amely pontosan, hogy cáfolja ezt a tételmondatot. A másik ember tisztelete nélkül nincs normális társadalom. És az embert érzelmei, emberi kapcsolatai teszik igazán emberré. Ez a harmadik tételmondat. Tehát e köré kell egy mai történetet kitalálniuk csoportmunkában a diákoknak. A másik két csoport pedig hát valamiféle jelenbe ágyazottságot kell, hogy átgondoljon, vagyis szereplőket jelenítsen meg mai helyzetben, mai környezetben a tanult alkotásokból kiemelve. Hát ez az illusztráció segít egy kicsit, illetve hát ez eszembe juttatja megint csak a legutóbbi egyik megoldást, ahol, mint a képen is látható, Gregor Samsa Kafka átváltozásából, aki bogárrá változott, ugye ismerjük a történetet, Budapesten sétálgat a rohanó emberek cipői talpai alatt, és közben az élet értelméről gondolkodik, meg-megáll az utcazenészeket hallgatván, a muzsika szépségén elgondolkodva, tehát hogy bogár létében lesz igazándiból érző és érzékeny ember, de nagyon, nagyon furcsa és nagyon sajátos megközelítések és nagyon fantáziadús megoldások jelennek meg, és hát persze fontos az, hogy ezeket megint csak megbeszéljük, megint csak értékeljük, ha röviden is, de mindenképpen kell reagálnunk ezekre a történetekre, nem is csak nekünk, hanem elsősorban egymás között kell, hogy ezeket megbeszéljék és átgondolják. Na most ezzel a feladattal is már egyértelműen a jelenhez való kötést céloztam meg, és ezt még tovább viszem, mégpedig a filmek és a diákok számára ismert kortárs irodalmi alkotások felé. Ezt a kérdést teszem fel nekik. A mai filmek, illetve a kortárs irodalmi alkotások foglalkoznak-e erkölcsi, etikai problémákkal, kérdésekkel? Nevezzünk meg kortárs filmeket, vagy irodalmi alkotásokat, melyeknek van ilyen jellegű értelmezése, üzenete. És hát a képillusztráció szándékosan olyan alkotásokat villant fel, amelyet a diákok egészen biztosan ismernek, és elgondolkodnak azon, hogy akkor hogyan is kerülnek ezek az alkotások a nagy művek mögé, tehát hogyan kerül, ugye nem tudom én, Cipolla és Santiago után Edvard a vámpír oda az irodalom órára. Tehát valóban ezek a művek, vagy ezek a szereplők közvetítenek-e valamiféle értéket manapság, vagy sem. Akár a filmeket, akár az irodalmi alkotásokat nézzük. És megint csak én azt javaslom, hogyha ilyen feladattal dolgozunk, hogy ne akarjuk megmondani a végkövetkeztetés tanárként, és ne a bölcsek kövét magunkénak tudva próbáljuk meg kinyilatkoztatni, mert egyébként nagyon érdekes megoldások születnek ebből a beszélgetésből is, tehát többek között mondjuk az éhezők viadala kapcsán kötés az öreg harász és a tengerhez. A küzdelem, mint meghatározó dolog az ember életében. Vagy akár az alkonyat bestseller kapcsán, a szerelem, mint érték, vagy az érzelmek, az emberi kötelékek, mint értékek jelennek meg a beszélgetésekben. És az a nagyon fontos, talán mégiscsak egy gondolattal, vagy egy mondattal tanári reakcióként, hogy ezt azért elmondjuk a diákoknak, hogy nem az a baj, hogyha a diák ezt nézi, vagy olvassa, csak tudja a helyén kezelni. Tehát ez azt gondolom, hogy kiemelten fontos, hogyha az ember behoz ilyen műveket az irodalom órára, hogy tisztában legyen az irodalmi értékével, vagy hogy alapvetően az értékével, és persze lehet erről vitát is folytatni a diákokkal, hogy ő mennyire tartja ezt értékesnek, vagy mennyire nem. Persze ez nem csak a bestsellerek kapcsán igaz, hanem akár a kötelező olvasmányok, vagy az egyéb irodalmi alkotások kapcsán is előjöhet. És hát itt a dupla óra végéhez közeledve egy összegző idézet értelmezés az, amit a diákoknak kiadok. Ez azért fontos, mert középszintű érettségin érvelniük kell írásban. Emeltszintű érettségin is van egy reflektálás egy jelenségre című feladat. Magyarán hát egy kicsit már kacsingatunk 12-ben az érettségi felé is, amikor itt a világirodalmi blokkot befejezzük. És az idézet így hangzik, nincs olyan, hogy jó és rossz, pusztán a szilárd értékrend jelenthet viszonyítási alapot, és hát a kérésem az a csoportoktól ekkor, hogy próbáljanak meg a világirodalmi alkotások bevonásával reagálni erre az idézetre. Tehát, hogy mi a véleményük úgy alapvetően az értékekről, az értékrendekről, a jó és a rossz nagyon éles elhatárolásáról, és kifejezetten tegyenek bele tanult műveket, akár szereplők, akár szituációk kapcsán, tehát, hogy legyen irodalmi vonatkozása is ennek az érvelésnek, ne csupán egy vélemény formálás jelenjen meg. És hát miután ez mint tetőpont vagy végkövetkeztetés levonás megtörténik az órán. Egy házi feladattal is boldogítom a diákokat, de ez a házi feladat én úgy látom, hogy kifejezetten az ínyükre van, tehát kifejezetten szeretik ezt a házi feladatot, mégpedig dalszöveg elemzés, egy dalszöveg komplex versként való elemzését kérem a diákoktól, mely szerinte valamilyen morális, etikai üzenetet is tartalmaz. Na most miért élvezik ezt a diákok? Mert a zene, a könnyű zene az életükben jelen van, minden nap hallgatnak zenét, és hát hogy a kedvencükkel úgy foglalkozhatnak, mint beadandó házi feladattal, ez mindenképpen egy sajátos élmény, és közben pedig azt is bizonyítják, hogy az egyébként nagyon könnyűnek mondott műfaj, a könnyű zene is tartalmazhat nagyon komoly, erkölcsi, morális problémákat felvillantó szövegeket, tehát mint egy verset kell, hogy elemezze ezt a dalszöveget. Na most természetesen én próbálok azért csúgni a képpel, hogy én kiknek örülnék, hogyha viszont olvashatnám az ő dalszövegeiket egy versként való megjelenésben, de persze nem erőltetem, de azért mégiscsak, ha valakinek nincs ötlete, akkor szívesen súgok ugye, ebben az esetben. És hát hogyha ez a házi feladat megírás megtörténik, akkor utána ennek is fontos a kiértékelés, a megbeszélése, a felolvasása, a saját kedvenceiket is hozzák be az irodalom órára. És ezzel is, hát látszólag egy kicsit szórakoztunk, de közben azért készültünk az érettségire is, meg közben elgondolkodtunk azon, hogy a művészetnek ma is van érték közvetítő szerepe. És talán az egész dupla órának is ez volt a legfontosabb gondolata, vagy a legfontosabb üzenete, és hát stílszerűen akkor köszönöm önöknek a figyelmét.